Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent a 105. Zsoltárunknak az első versét énekelve. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk. A 794. számú dicséretet énekeljük mind a 4 versével. A 794. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, te égi szép.
Thank you.
helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk.
65. kérdés. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? 2, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a levélnek az 5. részében az első 20 versben így. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez a szentekhez méltó. És se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk megszólítására imádkozva. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy a te isteni teremtési rendedben adtad nekünk a hetedik napot, a pihenésnek a napját. Úgy szabtad meg a világnak a rendjét, hogy ne csak szüntelen munkálkodás, ne csak szüntelen törekvés, ne egy mókuskerék legyen az életünk, hanem egy héten egyszer megálljunk, megpihenjünk, és rád figyeljünk, téged dicsőítsünk. Urunk, köszönjük neked, hogy vasárnap hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy előtted borulhatunk le, és akkor, amikor hozzád jövünk, olyanok vagyunk, mint akiknek szüksége van a te megerősítésedre. Köszönjük, hogy lélekben adod a te igédet, megérteted, és megerősítesz bennünket. Urunk, hálát adunk neked, kiválasztó kegyelmedért, amiért eljöttél ebbe a világba, és megtaláltál bennünket, elveszetteket. Igen, elveszettek voltunk nélküled, de te megtaláltál, és a sötétségből a világosságra hoztál minket. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, vétkeinket, hibáinkat, hálátlanságunkat, hűtlenségünket, hogy nem olyanok voltunk, amilyennek te példát mutattál, Úr Jézus. De köszönjük, hogy a te kezedből most is elvehetjük a kegyelmet, most is emlékeztetsz bennünket, megbocsátottad a vétkeinket, és emlékeztetsz bennünket, hogy a te szent lelked adod, hogy megújult élettel neked szolgáljunk, és a te dicsőségedre éljünk. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve az 541. számú dicséretünknek első és második verseit énekeljük. Az 541. számú dicséret első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében az 5. rész 15. és 16. verseit olvasom újra. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban jó, szép vasárnapunk van, kint kicsit melegebb, hála Istennek itt egy kicsit hűvösebb, és egy ilyen határnaphoz értünk. Egyrészt, hát akit érint, véget ért a tanév, másrészt meg hát elkezdődik a nyár. És egy kicsit ilyen határnapról szól, vagy határról szól ez az ige is, innen jutott eszembe, meg úgy egyébként is, arról szól, hogy voltatok, meg vagytok. Hogy voltunk olyanok is, meg vagyunk ilyenek. Voltunk Isten nélkül, és vagyunk Istennel. Hogy ez a kettő nem ugyanaz, habár ugye van egy folytatólagosság, és itt-ott döcög a példa, de azért mégiscsak egyfajta kettősséget látunk. Ez a mostani ige egyértelműen a gyülekezetnek szól. Felhívja a figyelmüket, vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Azoknak szól, akik Isten elhívottai, választott népe. Azoknak, akik meghallották az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus áldozatában, annak az elfogadásában üdvösség van, és azoknak, akik elkötelezték magukat arra, hogy innentől kezdve ők Isten gyermekei, az Úrnak a követői, házanépe, azok, akik hozzá tartoznak, megváltottjai, az új szövetség népe. Nekik szól ez az útmutatás, és talán még jobban értjük ezt az útmutatást, vagy ezt a helyzetet, hogyha az ő állapotukra tekintünk. Abban, amiben vannak. Ezek a gyülekezetek, az efézusi gyülekezet, és a többi gyülekezet is olyan gyülekezet, amelyben ott vannak még a közelmúltnak a történetei. Vagyis olyanok, akik mondhatnánk így első generációs keresztjének. Mi már sokadik generációs keresztjének vagyunk, akkor is, hogyha éppen saját magunk talán újra a nemzedékeink között újra döntöttünk Krisztus mellett, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi volt előtte, akkor is, hogyha mi életünk egy folytatása a felmenőink hitben való járásának, akkor is már mindenképpen sokadik generáció vagyunk. Vagyis van mögöttünk valami, van valami tudás, valami ismeret. Lassan kopik ki, nem is olyan lassan gyorsuló ütemben, a társadalomból is az Istennek az ismerete. Egyre többen vannak olyanok, akik azt se tudják, ki az a Jézus, ki az a Krisztus. Egyre többen vannak olyanok, akik még életükben nem voltak templomba, és talán félnek is elmenni, mert ki tudja, mi lesz ott. Egyébként ebben van valami, mert van, akit megszólít a Szentlélek, és akkor utána hívő lesz. Tehát veszélyes dolog egyébként elmenni, csak mondom, tehát azért erre figyeljünk. Tehát, hogy lehet, hogy valaki egyszer csak az Úr szavát hallja, és akkor onnantól kezdve megváltozik az élete, másmilyen lesz. Ezt nem tagadjuk, hogy ez megtörténik. Ezt nem tagadjuk, hogy ez megtörténhet. Szóval ezért fontos, hogy azt mondja, hogy hogyan éltek. De tényleg így van ez? Tényleg csak nekik szól, ennek az első generációs keresztjéneknek, hogy ők hogyan éljenek? Hogy ne úgy, ahogy amíg hitetlenek voltak, ne úgy, amíg nem voltak Krisztuséi, hanem most valahogy máshogy éljenek. Tényleg? Nekünk ez ennyire nem is érdekes, mi már ennyire tudjuk, hogy kell élni. Azt gondolom, hogy minden embernek, minden korszakban ugyanígy kérdés, kihívás, ugyanígy ott vannak az életnek a különböző döccenői, és ott vannak azok a kísértések, amikkel itt szembe kell nézni, mondhatnám úgy is, mindannyiunk életében, és minden időszakban, minden korszakban. Először azért olvastam fel nem csak a mai napi igét, hogy ne csak a részegeskedésről beszéljek, majd egy kicsit talán arról is. Szóval, mert hogy a kezdés az, ami megadja az alaphangot ebben a szakaszban, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Honnan indul ez az egész? Az először is az, hogy azt mondja, hogy akik Jézusnak a követői, akik hozzá tartoznak, azoknak szeretetben kell élni. Akkor, amikor elkészült a gyülekezeti terem, felújítása, ez már vagy 20 éve lassan, utána elkezdtük díszíteni. Mindenféle ötletek voltak, akkoriban, Istennek hála, volt egy hímző csoportunk. Ez a hímző csoport pedig készített olyan mintákat, majd aki még nem járt a gyülekezeti teremben nézze meg, olyan mintákat, amik különböző tájegységekről való hímzés minták, és ezek mint képekként szerepelnek ott, ez volt az egyik díszítés. De mindenképpen szerettünk volna egy igét is a falra, és végül is János leveléből lett az ige, mégpedig, ha jól emlékszem, már régen volt, direkt a Károli fordításból, mert ez a rövidke idézet ott jobban hangzott, az Isten szeretet. Az Isten szeretet, ez áll a középpontjában az evangéliumnak, mégpedig az Isten szeretete áll a középpontjában, azt hiszem mindannyian, szinte mindannyian kívülről tudjuk, vagy majdnem, amit János evangéliumában mond Jézus, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, a szeretetről van szó, arról először, hogy Isten hogyan szeretett bennünket, és aztán arról, hogy mi hogyan szeressük előbb Istent, szeresd az Urat, a te Istenedet, és hogyan szeressük ennek következtében, vagy ehhez kapcsolódva a fele barátainkat. Azt mondja a gyülekezetnek, a mindenkori keresztény gyülekezetnek, éljetek szeretetben. Nem csak egymással, hanem mindenkivel igyekezzetek szeretetben élni. A példa pedig Krisztus, aki szeretett, önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ugye az áldozati ajándék kedves illat, ugye eszembe jut a templom, a jeruzsálemi templom, és hát valószínűleg Pálnak is valahol azt gondolom, hogy ez a kép jelent meg előtte. Ugye a jeruzsálemi templomba a hívek nem mentek be, hanem kívül voltak, a templomon kívül, a papok mentek be a szentélybe, a szentek szentjébe meg senki, illetve évente egyszer csak a főpap a nagy engesztelés ünnepén. És itt volt az illat áldozati oltár, és ott mutatták be az illat áldozatot az Úrnak, és ugye talán ez jut eszébe itt Pálnak, vagy ez van előtte, hogy áldozati ajándékul Istennek kedves illatként. Jézusról mondja ezt, Jézusról, aki tökéletes ember, tökéletes Isten, Jézusról, akiben az Isten emberként jött közénk, és elvégezte a világ megváltását. És a szeretetnek az a lényege, hogy úgy szeretett téged, meg engem, úgy szeretett minket, hogy helyettünk vállalta a bűneinkért, neki nem volt a bűneinkért a büntetést, hogy nekünk örök életünk legyen. Mondja is Jézus, nincs annál nagyobb szeretet, ha valaki az életét adja a barátaiért, és itt rólunk van szó ebben. Ott van az a közösség, aki megtapasztalta Isten szeretetét, aki megértette, hogy a halálból az életre jutott, aki megértette, hogy Isten ajándékaként örök élete van, és Istennel való közösség, és azt mondja neki Pál, hogy ti pedig akkor most másképp kell, hogy éljetek. És elmondja, hogy hogyan ne. Elmondja, hogy tisztátalanság, nyerészkedés. Elmondja, hogy szemérmetlenség, ostoba beszéd, kétértelműség nem illik, nem illik. Azt mondja, hanem a hálaadás illik. Hogy vannak bizonyos dolgok, amiktől a keresztény közösség tagjai tartózkodjanak. Úgy tűnik, hogy ezt nem azért mondja el, mert hogy eszébe jutott valami és valamit elmond, hanem azt mondja, hogy ezek jelen vannak a világban. És lehet, hogy ezek úgy megjelennek a hívő embereknek az életében is, amint kísértés, vagy mint ugye a világban élők. És arra hívja fel őket, hogy ez ne legyen jelen, hogy tudják, hogy mi az, amit nem. És mert hogy azt mondja, hogy nem öröklik az Isten országát azok, akik nem Istenhez akarják igazítani az ő elvárásaihoz az ő életüket. Itt nem arról van szó, hogy ki kellene érdemelnünk azt, hogy megváltást kapjunk. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy ha ti ezt meg ezt meg ezt csináljátok, a jó emberek a mennybe kerülnek. A probléma kettős. Egyrészt nincsenek jó emberek, bocsánat, lerombolom az illúziókat, másrészt pedig nem tudunk elég jók lenni, senki sem ahhoz, hogy a mennybe kerüljön. Mi az, hogy nincsenek jó emberek? Hát vannak olyanok emberi mértékkel, akiket jobbnak, másokat talán kevésbé jobbnak tartunk, vannak olyanok, akikre talán fel is nézünk példaképpen, de Isten előtt nekik sincs elég olyan dolguk, ami alapján a bűneikkel szemben mégis ezért érdemelnék meg azt, hogy Isten gyermekei. Mindenkinek az életében jelen van a bűn. Nincsenek tökéletes emberek. Egyetlen valaki volt, aki tökéletes volt, ez pedig az Úr Jézus. Nem vagyunk tökéletesek. Mondtam már, hadd mondjam el még egyszer, hát ha valaki még nem hallotta, hogy akkor, amikor arról szoktam beszélni beszélgetéseken, előkészítő beszélgetéseken, mondjuk keresztelés előtt, vagy éppen a házasságkötés előtt, hogy mit jelent az evangélium, akkor sokszor egy kicsit felnéznek, hogy hát bűnösök vagyunk, annyira bűnösök, hogy elvesznénk, hát hogy tényleg azért mégiscsak van egy csomó jó tulajdonságunk, nem? Vagy nem is tudom. És hát igazából akkor szoktam mondani azt, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy egy hétig, minden este üljünk le, és gondoljuk végig, hogy amit tettünk, amit mondtunk, vagy nem tettünk, vagy amit gondoltunk, az mind szeretetből fakadt-e. Nincs felmentés, tehát hogyha valaki mondjuk felhúzott minket, akkor azt mondjuk, hogy én szerettem volna, de nem hagyta magát, az nem felmentés, csak én számítok. Az az ő bűne, az én bűnöm, az, hogy szeretetből fakadt-e minden gondolatom. Mondtam, hogy egy hétig próbáljuk ki, és ha sikerül, jöjjenek vissza. Még senki nem jött vissza. De próbálja ki a testvérek, csak mondom, hogy egyrészt, hogyha sikerült, akkor folytatjuk azzal, hogy ezt egy életen át kéne csinálni, hibátlanul. Folytassuk azzal, hogy ha ez csak a második kőtábla, csak mondom. Második kőtábla. Mert ott van az első kőtábla, akkor tegyük hozzá azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Minden az Isten dicsőségére van az életemben. Testvérek, hogyha itt nézzük a dolgokat, már nem is kell hozzátennünk azt, amit Jézus mond a parancsolatról. Amikor azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Mond néhány parancsolatot, mond néhány olyan dolgot, amit elkezd radikalizálni. Szóval nem elég, hogy teszed vagy nem teszed, ha már rágondoltál, már akkor. Szóval egyszerűen egyértelművé válik előttünk, hogy esélytelenek vagyunk elég jók lenni az Isten előtt. Esélytelenek vagyunk. De nem ez a fő üzenete az evangéliumnak, meg a Bibliának, nem az az üzenete, hogy figyeljetek, bűnösök vagytok, nem ez az üzenete, hanem az, hogy figyeljetek, van bűnbocsánat. Bűnbocsánat van, amit megkaptatok. Van bűnbocsánat, és ez a bűnbocsánat az, ami kell, hogy indítson bennünket arra, hogy igyekezzünk azon, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Azt mondja, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Sötétség voltatok, Isten nélküli élet az a sötétség. A világ világossága az Úr Jézus. Aki megismeri a világ világosságát, az nem jár sötétségben, mert övé lesz az élet világossága. Az Isten világossága az ő üzenete. Az Isten világossága az ő igéje, az ő kijelentése, amely értelmet ad annak, ami az emberi létezés, értelmet ad annak, amire Isten szánt eredetileg bennünket. Hiszen Isten arra szánt eredetileg, hogy őt dicsőítsük, és arra szánt, ezt se tagadjuk el, hogy vele szövetségben, vele közösségben éljünk. Ez az, amire teremtett minket, amire elhívott, és amivel megbízott bennünket. Világosságból sötétségből világosságra, a halálból az életre hívott el bennünket, ami Istenünk. És azt mondja, hogy ha világosságban élünk, a világ világosságában, hogyha Isten gyermekei vagyunk, akkor ez minden tekintetben igaz kell, hogy legyen. Nem lehetünk úgy az Isten gyermekei, hogy elméletben. Mert egy kicsit a mi keresztjén protestáns vagy református hitünknek van egy kis ilyen, hát, hogy így fogalmazzak, veszélye, hogy elelméletiesedik, ki tudtam mondani. Szóval van egy ilyen veszélye, hogy ugye érteni kell, sok mindent kell érteni. Vannak vallások, hogy vannak olyan keresztény felekezetek, ahol nem kell olyan sok mindent érteni, van néhány szabályos, csinálni kell, ki van pipálva, rendben van, de ez nem mi vagyunk. Amióta rájöttek a reformátorok arra, hogy nekünk az Isten igéjét kell ismerni, azt kell megérteni, azt kell megvalósítani az ő üzenetét, innentől kezdve egy csomó ismeretre van szükség. Sajnos Az is hiba, hogyha nem ismerjük ezeket az ismereteket, hogyha nem tudjuk, hogy kicsoda az Isten, nem tudjuk, hogy mit mond nekünk, nem tudjuk, hogy mit akar velünk. Ezt ismerni kell, ezt meg kell ismerni. De az is hiba, hogyha azt gondoljuk, hogy ez csak egy elmélet. Hogyha azt mondom, hogy hiszem és vallom, de nem teszem. Ugye maga, hogyha egy kicsit így tekintjük, ebből áll maga a keresztény hit. Hinni és tenni. Ugye ez régi szóval így hangzik, hogy dogmatika, etika. Hittan, erkölcstan. Nem elég az egyik, mind a kettő kell. De az is hiba, hogyha, tehát az is olyan fél mankó, csak hogyha azt mondom, hogy hát én majd azt teszem. Ugye ez a másik hiba. Mert hogy valójában az erkölcsnek az alapja az Isten kijelentése, nem az emberi konszenzus. Legalábbis ez a Biblia szerint. Tehát, hogy nem az a helyes, amit többen gondolnak helyesnek. Hát, hogyha Isten valamit helyesnek gondol, és mindenki más nem gondol helyesnek, ettől függetlenül mégiscsak az Istennek van igaza. Ez nem így működik, hanem úgy működik, hogy mi az ő igazságát keressük, és azt akarjuk megtalálni, és azt akarjuk megélni. Erről beszél a gyülekezetnek, hogy ti hívők vagytok, Jézusban új életet nyert emberek vagytok, az üdvösséget kaptátok meg. Akkor most éljetek a világosságban. És az, ami nem a világosságra tartozik, azoktól forduljatok el. Azt mondja, arra emlékeztet bennünket, hogy fel kell kelni, fel kell kelni, fel kell támadni a halálból. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból. Hát élőknek szól, hogy lehet ez? Úgy lehet, hogy addig, amíg nem ismerjük az Urat, addig, amíg nem a világosságban járunk, addig nem vagyunk a világosság gyermekei. Az, aki nem ismeri Istent, az nem él a bibliai értelemben. Élni az él, aki feltámadta halálból, aki új életet nyert Jézus Krisztus feltámadásával. Ugye Jézus feltámadásánál beszélünk három feltámadásról. Az egyik, hogy ő feltámadta halálból, a másik, hogy minket is fel fog támasztani, és örök életet ad nekünk, és a harmadik, hogy már most új életre támaszt fel. Egy olyan életre, ami neki szentelt élet, egy olyan életre, amiben őt akarjuk követni, egy olyan életre, ami nem tökéletes, nem az ő feltámasztása miatt, nem Isten miatt, hanem a bűn miatt nem tökéletes. Nem tökéletes, de mindig ott van az Isten kegyelme, ami hordoz bennünket, és ami megtart bennünket a mi tökéletlenségünk ellenére. Ezért van a hívás a döntésre. Azt mondja, van egy döntés, a felébredés, ugye használjuk ezt a kifejezést, ébredés, az egyház történetben is van ilyen, hogy ébredés, vannak talán olyanok, akik még emlékeznek rá, hát nem nagyon, most már egyre kevesebben. A második világháború környékén volt egy nagy ébredés az egyházban, amikor sokan, akik addig rutinból voltak hívők, rutinból jártak templomba, már mindenki templomba járt, és hát úgy nagyjából. De a személyes döntés szerint nem. És ez az ébredés arról szólt, hogy sokan felébredtek, és sokan a hitben előrébb léptek, és Isten gyermekeiként igyekeztek élni minden helyzetben. Olyan azt mondja ez az ébredés, mint egy feltámadás, egy új életnek a kezdete, amelyben megismerjük Istennek a nagyságát, megértjük az ő dolgait, és megértjük, hogy jót akar nekünk. Olyan ez az új élet, amelyben Istennel járunk. Mert alapból nem így van. Ugye van az a gondolat az emberekben, hogy az ember alapból jó, csak el lesz rontva, és a jót valahogy ki kell belőle hozni. A Biblia azt mondja, hogy így indul, Isten mindent jónak teremtett. Még az embert is jónak teremtette. De közben a dolog elromlott. Nem az Isten miatt, az ember lázadása miatt. A mindenható teremtővel szemben az ember fellázadt, és úgy döntött, nem azt fogja csinálni, amit Isten neki rendelt, hanem azt, amit ő gondol. És ez egy lázadás. A világ uralkodójával szembeni lázadás. És ennek a lázadásnak a következménye, ez a bűn, a következménye a kárhozat, a halál és minden szenvedés ebben a világban. És Isten jónak teremtette az embert, de sajnos a bűn és az arra való hajlandóság öröklődik. Testvérek, lehet vele vitatkozni, de az igazság az, hogy még a kisgyermekek sem ártatlanok. Nem az a kérdés, hogy ez most Istennek a büntetése, a bűnön az mit jelent, vagy hogy ha valaki nem tudja, a kérdés az, hogy felismertük-e mi azt, ez a mi igazi kérdésünk, hogy bűnösök vagyunk, de Krisztusban megváltást nyertünk a bűntől. Ez az igazi kérdés. És ez az, amit érteni, és ezen kell gondolkodni, hogy felismertük-e ezt, hogy Isten Jézus Krisztust értünk adta azért, hogy nekünk egyrészt örök életünk legyen, másrészt már most az ő népe lehessünk, most az ő választottai lehessünk az ő döntése alapján. És akik ezt megértették, akik ott vannak ebben a közösségben, ennek örvendeznek, azt mondja, jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Egyébként önmagában, még ez is olyan jól hangzik, ebben jó bölcsességeket lehetne felépíteni. Ugye most ballaktak a nyolcadikosok, nekik is lehetne ilyen útravalót adni. Jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Bár ez se tetszene mindenkinek, nyilván itt azért az Úr Jézusról lesz szó, meg az ő útmutatásáról, tehát nem egy ilyen általános bölcsesség. Jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség azt jelenti, hogy Isten akaratát keresem az életemben, hogy őt akarom követni, azt akarom megérteni, hogy neki mi a terve. Ez az igazi bölcsesség, erre tanít bennünket a Biblia. Ez a bibliai bölcsesség. Egyébként, ha már itt tartunk, a Bibliában a bölcsesség összekapcsolódik a praktikummal is. Ugye a példabeszédek könyvében azt látjuk, hogy a bölcs az, aki jól csinálja a dolgait, aki megérti a világ összefüggéseit, aki rendesen el tudja végezni a feladatát, és rájön ezekre a törvényszerűségekre. De ebben a bölcsességben mindig benne van, hogy ezt Istentől kapja az ember, és ez az értelem, ez hozzá kapcsolódik. Ez a bölcsesség az Isten félelmével együtt értendő, a hozzá való, a ragaszkodással együtt értendő. Jól vigyázzatok, hogyan éltek. Miért fontos ez, hogy hogyan élünk? Miért fontos ez? Hát egyrészt azért, mert, ahogy mondtuk, hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ő elhívott bennünket. Hálásak vagyunk neki, hogy megváltott bennünket. És ezért a megváltásért hálával tartozunk. Úgy kell élnünk, hogy az Istennek tetsző legyen, mert ezzel mutatjuk meg, hogy tényleg ez egy értékes dolog. Értékes dolog az üdvösség. Hát, hogyha megkapom az üdvösséget, de nem jelent semmit, nem akarom Isten akaratát követni, akkor az mit ér nekem? Mit ér nekem a Krisztusnak az áldozata, hogyha semmilyen következménye nincs az életemben? Hogyha mindent ugyanúgy csinálok, mint eddig, azt gondolom, hogy akkor már Istennel se kellene foglalkoznom. Valójában egy átrendeződést jelent az embernek az életében mindez, a bölcsesség. Az átrendeződés, hol van Istennek a helye, hol van az Isten igéjének a helye, hol van az ő üzenetének a helye, a vele való életnek a helye, az ő dicsőítésének a helye az életemben. Alapból sok esetben úgy néz ki a dolog, hogy akinek van is valami fajta kapcsolódása Istenhez, vagy amikor így hallunk róla, vagy van valami közünk mégis hozzá, úgy érezzük, akkor mikor megyünk hozzá? A bajban. A bajban. A legjobban akkor tudok imádkozni, amikor nagy bajban vagyok. A legnagyobb tiszta szívvel és a legnagyobb őszintességgel. Nem tudom ki, hogy van vele. Akkor, amikor nagy bajban van, amikor már nincsen másik mentség, amikor nincs kibe kapaszkodni, amikor csak egy segítség marad az Isten, akkor nagyon tudunk imádkozni. Csak az a gond sokszor, hogy ez elmúlik. És talán úgy múlik el, jobb esetben, hogy Isten megsegít bennünket. De aztán, amikor megsegített, akkor már lehet, hogy nem az jut eszünkbe, hogy hú, akkor most jön a hálás élet, Uram, megsegítettél, akkor azt mondom, hogy hát jó, rendben van, megyek tovább. De hol van Isten mindenben? És úgy teszek, minthogyha az, amit vártam, vagy amit talán ígértem, hogy Uram, ha most megsegítesz, akkor így meg így lesz, és nem úgy lett, akkor hol van Isten ebben? Hová lesz Isten az életünkből? Hogy nem hozzá ragaszkodunk? Itt most azt tanítja az ige, hogy változtassunk ezen. Ne csak akkor forduljunk az Istenhez, amikor baj van, hanem úgy vele éljük az életünket. És az csodálatos ígéret, hogy amikor imádkozunk, amikor segítségül hívjuk, hívhatjuk. Nekünk mondja Jézus, hogy nyugodtan kérjetek, sőt felszólít bennünket, hogy zörgessetek, imádkozzatok az Úrhoz. De ne csak ennyi legyen az életünk. Ne csak ennyi legyen a hívő ember élete, hogy Uram, most van baj. Hanem hadd tanítson bennünket mindig. Éljünk az ő dicsőségére. És őt dicsőítsük. Azt mondja, hogy kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Alkalmas idő. Egy helyen olvasom, hogy áron is megvegyétek az alkalmat az Istennel való élést, az igével való élés, a hit megélését, az Isten szeretetében való betöltekezést, áron is megvegyétek. Másról meg azt olvasom, hogy mi az alkalmas idő, ugye ez egy nehéz kérdés. Mi az alkalmas idő? Uram, nem alkalmas most az idő, hogy imádkozzam. Annyi dolgom van, meg nem is jó kedvem, meg egyébként is, látod, hogy más bajom van. Nem alkalmas most az idő, hogy a te igédre figyeljek, mert hát mennek a dolgok, a feladatok, meg most már pihennem is kéne, nem alkalmas. Hadd hozzak ide egy példát, hogy milyen az alkalmas idő. Amikor arról van szó, hogy az evangéliumot hirdetni kell, akkor azt mondja az ige, hogy két helyzetbe kell hirdetni. Nem tudom, tudjuk-e, melyik ez a két helyzet. Alkalmas időbe, meg alkalmatlan időbe. És valahol ez ide is vonatkozik, hogy mikor kell az Úrra figyelni. Amikor alkalmas az idő, amikor úgy érzem, hogy elkészítettem a szívem késztetésem, van azért olyan is, nem? Amikor úgy érezzük, hogy fú, most találkoznom kell az Úrral. És akkor, amikor nem így érzem. Ez a két idő az, amire hív bennünket Isten. Az idők gonoszak. Miért gonosz az idő? Eltelik. Testvérek, soha többet nem tudtok még egyszer bejönni ebbe a templomba úgy, ahogy most bejöttetek. Ez már a múlt. Sőt, ahogy elkezdtük az első éneket, az is a múlt. Eltelik. Alkalmas idő a vele való találkozásra. Alkalmas idő az Istennek való élésre. Vajon mit teszünk hátra? És mit teszünk Isten elé? Mi az, ami fontosabbá lesz az életünkben, mint az Istennek a kegyelme és az ő követése? Az alkalmas időt használjuk ki, mert nagy kegyelem, hogy van egy türelmes Istenünk. Nagyon jó lenne, ha mi is ilyen türelmesek lennénk, nem? Amilyen türelmes velem az Isten. Amilyen türelmes velem, ahogyan szólongat újra. Amennyi új lehetőséget ad. Micsoda kegyelem. Micsoda kegyelem, hogy ilyen Istenünk van. Eltelnek az idők, és vannak dolgok, amiket nem lehet újra csinálni. Vannak dolgok, amiket nem lehet mindenben megcselekedni, mert ez az idő eltelt. Isten időt ad nekünk, mert ugye ideje van a megtérésnek, ideje van a hitnek, ideje van az Istennel való élésnek. Olyan jó lenne, hogyha a magunk életében eljönne az ideje egészen, és itt lenne az ideje az Isten dicsőségére való élésnek, és a neki szentelt életnek, hogy ebben megerősödnénk, hogy ebben a Szentlélek segítségével valóban járnánk. Ha figyeltünk a Heidelbergi KT-ra, de arról volt szó, hogy hogy lesz a hit, hogy lesz az ember hívő. Van egy nagy titka, a Szentlélek. A Szentlélek a nagy titka, Isten szent lelkét adja az övéinek. De ő adja, mi pedig hittel kell, hogy kövessük őt. Hogyha a hitet adott nekünk, akkor ne utasítsuk el az Istennek a kegyelmét, hanem fogadjuk el, és aszerint igyekezzünk élni, amire elhívott bennünket. Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek még, mi az Úr akarata. Ez a nagy kérdés, mi az Úr akarata? Mi az én akaratom, mi az Úr akarata? Ugye azért imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, de nem mindig értjük, hogy mit mondunk. Legalábbis én azt vettem észre magamon. Valóban ezt komolyan gondolom? Legyen meg a te akaratod az én életemben? Vagyis, hogy én azt akarjam, amit te akarsz? Tényleg ezért imádkozunk? Hogy Uram, úgy legyenek a dolgok, ahogy te jónak látod. Ahogy úgy csináljak, úgy cselekedjek, a te akaratod szerint? Vagy úgy gondoljuk, hogy hát végülis Istennek úgyis van valami akarata, azt csinál, amit akar, meg mi is azt csinálunk, amit csinálunk. Az ő akarata micsoda, ezt keressük. De nem úgy értem az ő akaratát, mert néha keressük, azt mondjuk, hogy mi az Isten akarata másokkal, mi az Isten akarata ezzel a világgal, mi az Isten akarata, az is van a világgal is, a világgal az, hogy megismerje az evangéliumot, másokkal az, hogy megtérjenek, az az akarata. De mi az akarata velem? Mi az Isten akarata az én életemben? Mi az, ami Isten akarata szerint van, meg mi az, ami az én akaratom szerint van? A kettő néha együttbe is lehet, sőt, olyan jó, hogyha egybe van, amit én akarok meg, amit Isten akar. De mi van, hogyha ütközik a kettő? Mi van, hogyha az Isten akarata más? Testvérek, az Isten nem akar nekünk rosszat. Az Isten örül annak, ha örülünk. Az Isten örül annak, hogyha van lehetőségünk az örömre. Örül annak, hogyha tudjuk egymást szeretni, és békesség van közöttünk. Örül annak, hogyha az életünkben jó dolgok vannak. Nekünk ilyen Istenünk van. Nem kívánja ezeket el tőlünk. De örülünk-e mi neki? Örülünk-e annak, amit ő akar nekünk adni? Sokféle mód van, ami fontos, és ami jó. Ne részegedjetek meg a bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Nem a borral van a baj, csak itt megnyugtatásként mondom, hanem a megrészegedéstől, attól az életformától, amelyik, ugye azért alapvetően, aki megrészegedik, biztos van valakinek tapasztalata erről is, nem teljesen ugyanúgy gondolkodik onnantól kezdve, mint józanon. Nem véletlen, hogy józanul gondolkodni, az nem ugyanaz, meg józanul döntéseket hozni. És igen, itt van az, hogy nekünk Szentlélekkel kell megtelni. Vagyis, hogy az Isten dicsőítésére van szükségünk, hogy jelen legyen az életünkben, és azt mondja, arra hív minket, hogy zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket énekeljünk, és dicsérjük az Urat, és adjunk neki hálát mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Hív bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként éljünk ebben a világban. Hív bennünket arra, hogy akik hozzátartozunk, vele járjunk. Ez nem valamiféle törvény, ez a kegyelem, hogy lehet. Ez a kegyelem, hogy az övéi vagyunk. Ez a kegyelem, hogy hozzájöhetünk, hogy tőle kérhetünk, neki hálát adhatunk. Hadd tanítson meg bennünket az Úr a Szentlélek által erre az útra. Imádkozzunk ezért, és erősítsük egymást is biztatással ebben. Adjunk neki hálát, hogy mi tudjuk őt dicsérni, dicsőíteni, és neki imádkozni. Amen. Testvérek, válaszoljunk az Istennek az igéjére a 285. dicséret éneklésével. Két verset fogunk énekelni az imádságra készülve. Ennek a dicséretnek a dallama a Semmit ne bánkódjál kezdetű ének. Így kezdődik a mostani énekünk. Hálaadásunkban rólad emlékezünk. Helyünkön maradva csendesedjünk el egy perces csendes imádságban, egyenként vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úrhoz, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönjük neked a te igédnek a biztatását, amelyben emlékeztettél bennünket a te megváltásodra, hogy Jézus Krisztusban örök életet nyertünk, hogy megbocsáttattak a mi bűneink, és te nem arra tekintesz, ami volt, hanem arra tekintesz, amilyen helyzetben most vagyunk. Köszönjük, hogy a mi nyomorúságunkban is hozzád jöhetünk, elveszettségünkben is megszólíthatunk. Köszönjük, hogy mindig is fontos volt a számodra az életünk. Hálásak vagyunk, amiért akkor is jelen voltál és kísértél bennünket, amikor mi még észre sem vettünk. Urunk, Istenünk, taníts bennünket a helyes sorrendre. Mi az, ami akaratod szerint való, mi az, amire szükségünk van és amire törekednünk kell. Köszönjük neked mindazokat, amiket nekünk adtál. Hálásak vagyunk a hitért, amit szent lelked által gerjesztettél bennünk. Köszönjük, hogy megértettük és elfogadtuk a te kegyelmedet. Kérünk téged, tarts meg minket a veled való közösségben, hogy értsük és szeressük a te utadat. És Urunk, hálásak vagyunk, hogy a mi könyörgéseinkkel is jöhetünk hozzád. Látod az életünket, helyzetünket, törekvéseinket, gondolatainkat, gondjainkat és örömeinket. Kérünk, légy jelen az életünkben a te szereteteddel. Imádkozunk, hogy adjál nekünk bölcsességet. El tudjuk fogadni a te akaratodat, és tudjuk követni azt. Adj nekünk ehhez erőt, mert sokszor gyengék vagyunk önmagunkban hozzá. Urunk, így imádkozunk emberi kapcsolatainkért is. Légy kegyelmes ezekben hozzánk. Kérünk téged a betegekért. Te legyél a gyógyítójuk, a gyülekezetben levő betegeknek, a gyülekezeti tagjainknak, akik hívnak téged segítségül, szeretteinknek és mindazoknak, akik fontosak számunkra. Így imádkozunk, hogy a te kegyelmeddel tarts meg bennünket. Urunk, Istenünk, imádkozunk azért, hogy teremts békét ebben a világban. Különösen is kérünk, hogy az öldöklés a szomszéd országban is érjen véget. Könyörgünk a kárpátaljai magyarokért különösen is. Urunk Istenünk, egyszerre jövünk hozzád könyörgésben és hálaadásban, hálát adunk az édesapákért. Hálát adunk azokért, akik már nem lehetnek közöttünk, hálát adunk azokért, akik itt lehetnek, és kérünk és könyörgünk azokért, akik most édesapák, hogy a te szereteteddel őrizd meg őket. Legelőször is azért, hogy legyen hitük, hiszen az a legfontosabb, hogy a tieid legyenek. Az a legfontosabb, hogy a tieid legyünk, hogy hozzád tartozzunk, és hogy igaz hitben éljünk, és ebben a hitben megtapasztaljuk a te szeretetedet, és segíts nekik, segíts nekünk abban, hogy erre törekedjünk, és ebben tudjunk élni. Urunk, köszönjük, hogy vannak édesapák, kérünk, hogy állítsd őket a felelősségben, a hitben való felelősségben is az első helyre. Imádkozunk az ő hitükért, imádkozunk azért, hogy a családnak is a támaszai legyenek, imádkozunk azért, hogy ők olyanok legyenek, akik rád mutatnak az életükkel. Kérünk, hogy adj hitet, adj kegyelmet nekik. Urunk, hálaadással vagyunk előtted, az elmúlt tanévért is. Köszönjük a hittanórákat, a hittanosainkat, köszönjük a hitoktatóknak a munkáját, és köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a te utadban járnak. Urunk, hálát adunk azért, hogy az iskolákban is hirdethetjük azoknak, akik erre vágynak, akik igénylik az evangéliumot. Ha te jónak látod, tartsd meg ezt, Urunk, ezt a lehetőséget, és indítsad azoknak a szívét, akik ismerni akarnak téged arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Imádkozunk az előttünk levő táborért, hogy legyen áldás rajta, hogy vigyázz ránk, és te segíts abban, hogy az igének az ismeretében mindannyian előrébb jussunk, és egy jó élménnyel tekinthessen mindenki vissza erre a hétre. Urunk, eléd hozzuk országunknak és nemzetünknek a sorsát, könyörülj rajtunk, és légy kegyelmes, adj bölcsességet vezetőinknek, egyházunk, népünk, keresztény közösségeink vezetőinek. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk össze az imádságunkat azzal az imával, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, felsejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, illetve köszönjük a átutalással érkezett adományokat, valamint a gyülekezeti táborra is érkezett adomány, támogatás, azt is szeretettel megköszönjük. Szeretettel hirdetem, hogy most már a harmadik vasárnap megkönnyítettük az adakozásnak a lehetőségét, hogy akik csak vagy kártyával szeretnének persejpénzt adni, van egy terminálunk, és ott erre van lehetőség. Kicsit talán furcsa a beállított összegeknek a száma, ugyanis van egy olyan, hogy 1926 forint. Ez úgy gondolta a presbitérium, hogy legyen ez jelképes, hiszen 1926-ban rakták le ennek a templomnak az alapkövét, majd november 8-án fogunk erre emlékezni egy hálaadó istentiszteleten, és most így indul ez a terminál, hogy 1926 forintot lehet így most adni. Szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget. Folytassuk a záró énekünkkel. A záró énekünk a 226. dicséret. Itt is egy vendégdallam, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, ez egy viszonylag ismert ének, szoktuk énekelni, és ennek a dallamára énekeljük most, a 226-nak, az énekeskönyvben benne van a dallam is egyébként, a 226-nak a dicséretünknek mind a négy versét, Felséges Isten, nagy nevedet áldom.
Thank you.
Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.